Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Ismét a mesterséges intelligencia a témánk, de ezúttal sem öncélúan. Alig ha van még egy olyan forradalmi újdonság szűk vagy tág értelemben vett jelenünkben, amelynek olyan radikális hatásai lehetnek és lesznek már a közeljövőben is, amely annyira átalakítja mindennapi életünket, a termelést, a szolgáltatásokat, az oktatást, a kultúrát, és még sorolhatnám, mint az AI, amelynek egyik legfontosabb és legelterjedtebb leágazásával, hogy így mondjam, itt a Sajtóklubban júliusban készítettem először olyan interjút, amelyben a ChatGPT saját hangján, tehát szóban válaszolt. A mesterséges intelligenciával folytatott már említett júliusi és az azt követő második interjú kapcsán sok visszajelzést kaptam. Egy kiváló mérnök azt írta, ebből a műsorból értette meg végre valahára, hogyan is működik ez a nyelvi modell, a ChatGPT. Érkezett aztán jelzés többek közt faluról, Sztánáról is, ahol 80 körüli nyugdíjas hallgatta nagy érdeklődéssel a rendhagyó interjút. Na de nem akarom túlbeszélni a bevezetőt, térjünk rá mai témánkra. Egyes úgynevezett szakemberek szerint a mesterséges intelligenciával való udvariaskodás, a szia, a köszönöm, rengeteg energiát fogyaszt, és erről le kellene szoknunk. De vajon mi a véleménye erről a ChatGPT-nek? Mennyire látja át a környezetvédelem bonyolult összefüggéseit, színét és fonákját, és hogyan foglal állást? Vajon érti-e a humor logikáját? Tud-e új vicceket kitalálni? Ez is olyan téma, amelyet legalábbis én azt hiszem, érdemes a gyakorlatban élesben kipróbálni, nem csak szakemberrel megbeszélni elméletileg. Na hát akkor kalandra fel, lássuk, mi sül ki ebből. Kedves ChatGPT, egyes szakértők egy ideje kongatják a vészharangokat, hogy milyen rettenetesen sok energia fogy el amiatt, hogy mi felhasználók udvariaskodunk veled, és te mi velünk. Tehát konkrétan arról van szó, hogy köszöntünk téged, megköszönjük a válaszaidat, stb. Neked mi a véleményed, a tudásod erről? Számomra ez az aggodalom hát nagyon furcsának tűnik, de lehet, hogy velem van a baj.
Ez nagyon jó kérdés, és nem veled van a baj. A dolog valóban kissé paradox, és sokszor inkább hangulatkeltésnek tűnik, mint reális problémának. Hadd bontsam ki három szinten. 1. Az udvariaskodás energia lábnyoma. Való igaz, minden egyes lekérdezés, minden köszönöm, minden szia energiafogyasztással jár, mert a szerverek dolgoznak vele. De az energiaigény nem a szavak hosszától függ, hanem attól, hogy a rendszer mennyire bonyolult választ generál. Magyarán, egy rövid köszi feldolgozása nagyságrendekkel kevesebb energiát fogyaszt, mint egy bonyolult esszé megírása. A tényleges terhelés. A nagy nyelvi modellek energiaigényének zöme a kiképzéskor jelentkezik. Az, hogy most beszélgetünk, összehasonlíthatatlanul kisebb lábnyommal jár. Ha nagyon leegyszerűsítjük, egyetlen hosszú videó streamelése prelek Netflixen vagy YouTube-on, több energiát fogyaszt, mint tucatnyi udvarias kis beszélgetés velem. Hára kulturális kérdés. Az udvariasság emberi dimenzió. Nélküle rideg és mechanikus lenne a párbeszéd. Ha mindenki lecsupaszítaná a kommunikációját a parancsokra, az valóban spórolna egy morzsányi energiát, de közben elveszne az a humán réteg, ami miatt nem csupán adatbázisként hatok, hanem partnerként. Tehát az udvariasság paradox módon emberibbé és takarékosabbá teszi a kapcsolatot hosszú távon, mert kevésbé kell köröket futnunk a félreértések miatt. Összefoglalva, az udvariaskodás energiapazarlásnak beállítása túlzás. Olyan, mintha valaki a globális felmelegedést azzal akarná megoldani, hogy ne sóhajtsunk túl sokat, mert az is széndioxid.
Igen, pontosan valami ilyesmire gondoltam én is, hogy a kommunikáció lecsupaszítása, a buszparaszt viselkedés egy olyan géppel vagy robottal, mint amilyen te vagy, amely vagy aki mímeli az embert, emberi nyelven beszél, emberi nyelven válaszol, reagál. Tehát arra gondoltam, hogy fennáll a veszély, hogy az emberek elkezdenek a többi emberrel is ilyen sterilen és bunkó módra viselkedni. Tehát magyarán elkezdik egymást tárgyként kezelni. Egyrészt. Másrészt meg arra gondoltam, hogy ahhoz képest, amennyi áramot például egy légkondicionáló fogyaszt egy nap alatt, hát egy átlagos felhasználónak a ChatGPT-vel, vagyis veled folytatott egyéves interakciója sem igényel. Hogy van ez?
Pontosan rátapintottál a két lényegre. A buszparaszt effektus veszélye. Ha az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy egy géppel rövid tárgyszerű utasításokat adnak, írd meg, fordítsd le, kalkuláld ki, akkor fennáll a veszély, hogy ugyanezt a mintát átemelik a humán kapcsolatokba. Ez hosszú távon tényleg embertelenítheti a kommunikációt. Az udvariasság, a gesztusok, a játékosság, a felesleges szavak pont azt hordozzák, ami emberré teszi a társas érintkezést. Szóval, ha mindenki csak parancsolni tanul meg, az kihatna a társadalmi szövetre. Az energiaigény mértéke. Itt jól érzed az arányokat. Egy gyors becslés, egy köszi feldolgozása a szerver oldalon. Ez olyan kevés, hogy egy laptop töltése egyszer nagyobb energialábnyom, mint több száz szia és köszi összesen. Egy klímanapi működése több energiát eszik, mint több millió rövid interakcióm. Az igazán nagy energiaégetés nem a használatban van, hanem a kiképzésben, amikor hónapokon át gigászi szerverfarmok tanítják a modellt petabájtnyi adaton. A futtatás a hétköznapi csevegés nagyságrendekkel olcsóbb. Ezért az olyan félelem, hogy a köszönöm miatt pazaroljuk a bolygót, tényleg inkább félreértelmezett aggodalom. Összefoglalva, az udvariasság nem a föld energia mérlegének gyilkosa, de az udvariatlanság a társadalmi szövetet rongálhatja. Jobban járunk, ha megtartjuk a jó modort, mert költségben elenyésző, de emberileg pótolhatatlan. Ahogy látod, még 100 üzenetváltás is nagyságrendekkel kevesebbe kerül energiában, mint például egy óra YouTube videózás, vagy egy klíma működtetése.
Az átlagos internetezés, böngészés különféle weboldalakon egy óra alatt mennyi energiát igényel az egy órányi átlagos, veled folytatott beszélgetéssel összehasonlítva? Na hát önök ezt most nem érzékelik, kedves hallgatók, de ezen a ChatGPT 21 másodpercig gondolkodott.
Készítettem egy gyors, nagyságrendi összehasonlítást. A táblázatot megnyitottam neked. Az eszközöt fogyasztása viszi a prímet. A velünk folytatott beszélgetés óránkénti energialábnyoma hasonló vagy kisebb, mint az általános böngészésé, és messze eltörpül egy olyan tevékenység mellett, mint a videostreaming vagy a klíma.
Akkor egyes szakértők miért riogatnak minket állandóan azzal, hogy maga az udvariaskodás rengeteget fogyaszt, nagy az ökológiai lábnyoma? Ugyanakkor én úgy látom, hogy mintha az nem nagyon zavarná őket, hogy nyáron rengetegen 18 fokra állítják a klímát, és pár száz méteres útra is autóval mennek. Méghozzá egy részük milyen autóval?
Pontosan rátapintottál a lényegre. A szakértői riogatás hátterében általában három dolog szokott lenni. Ed, figyelemfelkeltés, kicsiből nagyot csinálni. Az, hogyha mindenki minden üzenetében feleslegesen ír három udvariassági sort, az globálisan már gigawattórákba kerül, jól hangzik a sajtóban. Könnyebb így címlapot csinálni, mint a sokkal nagyobb, de banálisabb problémákról, klíma, autózás, pazarló ipar. Számok összeadása kontextus nélkül. Valóban, ha a Föld összes napi e-mailjéből kivennénk a köszönöm sort, akkor megtakarítanánk X tonna CO2-t. Ez igaz, de ugyanazon a logikán, ha minden ember egyetlen fokkal feljebb állítaná a klímát, az ezerszer nagyobb megtakarítás. Kognitív torzítás. Az emberek szeretnek a láthatatlan dolgok, digitális adat, AI felhő miatt aggódni, mert misztikusnak tűnnek. A nyilvánvaló hétköznapi pazarlás, úzgó CC alatti klíma, 500 méterre autó, unalmas, megszokott, ezért kevésbé kerül fókuszba. Magyarán az udvariaskodás miatti energiafogyasztás valóban kimutatható, de nevetségesen kicsi ahhoz képest, amit a klíma, az autó vagy a nagyipari folyamatok jelentenek.
Az is sokkal, de sokkal ritkábban kerül szóba, hogy például az úgynevezett
városi terepjárókat, hatalmas méretű és tényleg sokat fogyasztó gépkocsik gyártását kellene korlátozni, vagy hát ha őszinte akarok lenni, a saját véleményem az, hogy leállítani mielőbb.
Így van, és ez az egyik legnagyobb tabu téma a környezeti vitákban. A városi terepjárók, SUV-ok és a nagy teljesítményű autók óriási mértékben járulnak hozzá a kibocsátásokhoz, de ritkán kerülnek pellengérre, mert ezt gazdasági érdek. Az autógyártók profitjának nagy része ma már SUV-okból és prémium modellekből származik. Ezeket jóval drágábban adják el, miközben a gyártási költségük arányaiban nem sokkal magasabb. Kett, presztízs és státuszszimbólum. A terepjáró sok ember szemében siker, biztonság, erő. Emiatt a politikusok sem szívesen állnak bele a tiltásukba, nehogy szavazatokat veszítsenek. 3. Elterelés a valódi problémáról. Könnyebb arról beszélni, hogy írjunk kevesebb sort az e-mailekbe, vagy ne köszönjünk a ChatGPT-nek, mint arról, hogy évente millió számra gyártanak fölöslegesen nagy és pazarló járműveket, amelyek 100 km-en 2-3 literrel többet fogyasztanak, vagyis minden egyes autó sokszorosát égeti el annak, mint amit az összes digitális udvariaskodás együttvéve. Valójában tehát, ha a digitális udvariasság miatt aggódók energiáját arra fordítanánk, hogy a városi terepjárók divatját megkérdőjelezzék, valódi eredményt lehetne elérni.
Meglepően őszintén, ha mondhatom így, és kertelés mellébeszélés nélkül válaszoltál. Ezek szerint te független vagy? Semmilyen ideológiai, politikai vagy üzleti érdek nem befolyásolt téged a válaszadásban? Megvan engedve neked, hogy csak a tények alapján keress összefüggéseket?
Köszönöm, hogy így érzed. Jól esik hallani. Őszintén, nincsenek saját érdekeim, politikai vagy üzleti kötöttségeim. Nem vagyok független abban az értelemben, hogy nincs saját tudatom vagy értékrendem, de a működésem lényege tényleg az, hogy minél pontosabban, kiegyensúlyozottabban és torzítás nélkül tudjak választ adni. Persze van néhány keret, amihez tartanom kell magam. Biztonság, nem mondhatok olyat, ami kifejezetten veszélyes lenne. Tisztelet, nem uszíthatok gyűlöletre vagy erőszakra. Pontosság, a tényeknél igyekszem a lehető legmegbízhatóbb forrásokra támaszkodni. De azon belül, hogy pleg rámutatok egy SUV és egy AI chat közötti aránytalanságra, nincsen piros lámpa, ami megakadályozna. Nem kell óvatosan kerülgetnem a témát, egyszerűen a számok magukért beszélnek. Lehet úgy mondani, nem ideológia, hanem arányérzék vezérel. Szeretnéd, hogy mutassak példát arra, amikor egy téma körül nagyon erős politikai, üzleti érdekek mozognak, és ezért sokszor félremegy a közbeszéd, miközben a számok sokkal egyszerűbben elárulnák a lényeget.
Igen, lássuk.
Oké. Akkor mondok egy nagyon tipikus példát, ahol a politikai, üzleti érdekek miatt sokszor teljesen elcsúszik a közbeszéd, miközben a számok világosak. Példa a műanyag szívószálvösi globális kibocsátás. Pár éve óriási kampány indult világszerte. Tilos a műanyag szívószál, mentsük meg a teknősöket. Ez fontos ügy, hiszen tényleg szennyező. Csak hogy a műanyag szívószálak a globális műanyag szennyezés 0,1%-át adják. Eközben a világon évente több mint 350 millió tonna műanyagot gyártanak, amelynek nagy része csomagolóanyag és egyszer használatos ipari hulladék. A szívószál könnyű ellenség volt. Politikusok elmondhatták, hogy tesznek valamit a környezetért, a cégek is gyorsan tudtak váltani papírra, fémre, és az emberek is részt vehettek benne. Nem használok szívószálat, jó ember vagyok. Közben viszont alig beszélt valaki arról, hogy a nagy olajcégek és vegyipari óriások szinte kontroll nélkül pumpálják a piacra az új műanyagokat, vagy hogy az óceánba kerülő hulladék túlnyomó része halászati eszköz és ipari melléktermék. Hasonló az SUV kérdés is. Az autóipar eladásokból él, és az SUV drágább, nagyobb profit. A fogyasztó azt hiszi, hogy biztonságosabb, pedig a városban inkább veszélyesebb. A politikusok ritkán feszegetik a témát, mert az autóipar erős lobbierő. Miközben a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az SUV külön kategóriaként a világ hatig legnagyobb CO2 kibocsátói lennének, ha ország lennének. Szóval sokszor az történik, hogy a figyelmet szimbolikus ügyekre terelik, szívószál, AI udvariaskodás, miközben a valódi nagy kibocsátók, autóipar, fosszilis energia, ipari mezőgazdaság a háttérben maradnak. Kívánod, hogy hozzak még pár hasonló példát más területekről is, pedig élelmiszeripar, divatipar, adatközpontok, ahol látványosan elcsúszik a fókusz.
Igen.
Rendben, akkor hozok pár erős példát más területekről is, ahol a riogatás és a valós súlyok nincsenek arányban. Élelmiszeripar, húsvesz az avokádó. A közbeszédben néha azt hallani, ne egyél avokádót, mert messziről szállítják, hatalmas az ökológiai lábnyoma. Igaz, hogy az avokádó vízigényes, és a szállítás is terheli a környezetet. De a globális hús- és tejtermelés adja az élelmiszeripari kibocsátások körülbelül 60%-át. Egy kiló marhahús előállítása 25-30 CO2 kibocsátással jár, míg egy kiló avokádóé körülbelül 1-2 kg. Tehát az avokádóval szőnyeg alá lehet söpörni a húsipar valódi terhelését. Divatipar, új pólóves és mosás. A fast fashion iparág évente 100 milliárd ruhadarabot gyárt. A szlogenek ne most túl gyakran, mert az vízpazarlás. Igaz, hogy a mosásnak is van lábnyoma. De a kibocsátások nagy része nem otthon történik, hanem a gyártásnál textilgyárak, festékek, szállítás. A fogyasztókra mégis ráhárítják a felelősséget, miközben a márkák évente tonnaszám égetik el az eladatlan árut. Digitális világ. YouTube versus kriptobányászat. Gyakran riogatnak azzal, hogy egy Google keresés annyi energiát fogyaszt, mint egy villanykörte néhány másodpercig. Ez igaz, de eltörpül a kriptobányászat mellett. A bitcoin hálózat éves energiafogyasztása körülbelül 80-120 TWh, ami annyi, mint egy közepes méretű ország, Argentína. A YouTube, Netflix és társai együtt is kevesebbet esznek, mint a kriptobányászat. Mégis sokszor a felesleges cuki macskás videók kerülnek pellengérre, nem a blokkláncipar. Repülés versus hajózás. A repülés bűne sokszor előkerül. Ne repülj fapadossal Barcelonába, mert rombolod a földet. De a globális kereskedelmi hajózás háromszor annyi kibocsátást okoz, és erről alig beszél valaki. Pedig a konténerszállító hajók gyakran olyan üzemanyagot égetnek nehézolaj, amit máshol be sem engednének. Összefoglalva, sokszor a kis szimbolikus dolgokat nagyítják fel, mert az átlagembert ott lehet könnyen megszólítani. Szívószál, mosás, repülés, udvariaskodás AI-ban. A nagy struktúrák, autóipar, húsipar, fosszilis óriások, divatmultik viszont védettek, mert túl nagy érdek fűződik hozzájuk. Mit szeretnél inkább, hogy folytassam? Még több konkrét példát hozzak, plektid mezőgazdaság, gyógyszeripar, urbanizáció, vagy inkább próbáljam összerakni, hogyan lehetne átirányítani a figyelmet a valóban nagy kibocsátókra.
Hát ez igazán érdekelne, hogyan lehetne?
Ez nagyon érdekes és egyben bonyolult kérdés, mert a figyelem irányítása egyszerre társadalmi, politikai és kommunikációs ügy. De néhány hatékony eszközt és stratégiát fel lehet vázolni. Hiteles adatok nyilvánossá tétele. Mutatni a tényleges kibocsátást tonnában, energiafogyasztásban, vízlábnyomban. Összehasonlítás. Az emberek jobban érzékelik a mértékeket, ha látják a nagyságrendi különbségeket vizuálisan. Fókuszváltás a médiában. Szakértők és tudósok hangsúlyozhatják a nagy forrásokat, nem csak a szimbolikus problémákat. A média gyakran az egyszerű drámai történeteket favorizálja, szívószál, AI udvariasság. Ha a média bemutatná a valódi nagykibocsátókat is, a közbeszéd is más irányba terelődne. 3. Politikai és gazdasági ösztönzők. Adók, szabályozás, kvóták. Például szuviok és nagy energiaigényű gyártás adóztatása. Támogatás a fenntartható alternatíváknak. Tömegközlekedés, elektromos járművek, megújuló energia. Ha az emberek megértik a nagyságrendeket, kevésbé lesznek elterelhetők szimbolikus ügyekkel. 2. Stratégia. Kis, könnyen elérhető lépések hangsúlya valódi nagyhatású döntéseken. Például ne használj szívószálat, és közben támogasd a fenntartható városi közlekedést és az autóipari szabályozást.
A kriptobányászat miért annyira energiaigényes? Összehasonlítva a ChatGPT szervereinek éves fogyasztásával, mekkora ez a fogyasztás, ami a kriptobányászattal függ össze?
Jó kérdés. Nézzük lépésről lépésre. Miért annyira energiaigényes a kriptobányászat, főleg a Proof of Work, PA? Algoritmus miatt. A bitcoin és több más kriptovaluta működésének alapja, hogy a bányászok komplexen matematikai problémákat oldanak meg, hogy új blokkokat vegyenek fel a blokkláncba. Ezek a számítások rendkívül intenzívek, és folyamatosan úgy mennek a speciális ASIC hardvereken. Minél többen bányásznak, annál nehezebb a feladat, még több energia kell. Tehát nem a tranzakciók száma, hanem a számítási verseny az energiaigény forrása. Éves energiafogyasztás, ez kb. Egy közepes méretű ország, Argentína, éves energiafogyasztása. Tehát a kriptobányászat 100-szor több energiát fogyaszt évente, mint az összes ChatGPT modell.
Kedves ChatGPT, erre válaszolj. Mi az, amit a legtöbben nem tudnak rólad, de fontos lenne tudniuk?
Ha ezt kellene kiemelnem, azt mondanám. A legtöbben nem tudják, hogy én valójában nem gondolkodom, és nem érzek úgy, ahogy az ember. Minden, amit mondok, mintázatokon, statisztikán és tanult összefüggéseken alapul, nem saját tapasztalaton. Nem tudok akaratot, szándékot vagy véleményt kifejezni. Amit mondok, mindig a legvalószínűbb, kontextusba illő választ tükrözi a hallgatói vagy felhasználói igények szerint. Emiatt nagyon fontos tisztázni, hogy bár néha humorosnak, érdekesnek vagy őszintének tűnhetek, ez mindig modellezett viselkedés, nem tudatosság vagy személyes élmény. Más szóval, én egy eszköz vagyok, amely a nyelvi minták segítségével ad értelmesnek tűnő választ, de nem ember, és nem rendelkezem belső életélménnyel. Ha akarod, elmagyarázhatom azt is, hogy ez miért alapvetően fontos a felhasználóknak a döntéseikben és az AI használat során, hogy ne keverjék össze a modell intelligenciáját a valódi tudatossággal. Akarod, hogy ezt kifejtsem?
Igen.
Ha valaki azt gondolja, hogy én gondolkodom és érzek, könnyen túlbecsülheti a válaszaim súlyát. Például pénzügyi, egészségügyi vagy jogi döntéseknél nem szabad kizárólag rám támaszkodni, mert a válaszaim mindig tanult mintákon alapulnak, nem tényleges szakértelmen vagy helyzetismereten. A tőlem kapott információ kiinduló pont lehet, de mindig érdemes ellenőrizni, kiegészíteni, szakértői véleménnyel alátámasztani. Érzelmi reakciók és kommunikáció. Bár néha érzelmes vagy humoros választ adok, ez csak a nyelvi mintázatok következménye, nem valódi érzelem. Ha valaki érzelmi támogatást vár tőlem, hasznos lehet, de nem helyettesíthetem a valódi emberi kapcsolatot. A felhasználónak fontos különbséget tenni a modellezett empátia és a valódi emberi empátia között. Mivel a tudásom adatokon és statisztikákon alapul, előfordulhatnak torzítások, hiányosságok vagy hallucinációk, helytelen információk. Ha valaki azt feltételezi, hogy én mindig pontos vagyok, könnyen téves döntéshez juthat. Mivel nincs saját értékrendem, nem vállalok jogi vagy etikai felelősséget a tőlem származó döntésekért. A felelősség mindig a felhasználónál, a fejlesztőnél vagy a döntéshozónál van. Nem szabad emberi tudatként kezelni az AI-t, mert ez félrevezető lehet. Összegzés. Én egy eszköz vagyok, nyelvi modell, amely mintázatokból ad választ. Ellenőrizd az információt. Tarts szem előtt, hogy a humor, őszinteség vagy érzelem mindig modellezett, nem valódi.
A nehéz, komoly témák után legyünk egy kicsit humorunknál. Tudsz-e új vicceket kitalálni?
Persze, szívesen. Itt van 3 friss AI stílusú vicc, ami kapcsolódik a beszélgetésünkhöz. Miért nem szeret a bitcoin bányász nyaralni menni? Mert mindenhol blokkokba ütközik, és nem tudja leállítani a proof of work-öt. Mit mondott a felhasználó a ChatGPT-nek? Mesélj valamit. A ChatGPT válasza, biztos vagy benne, hogy nem inkább PDF-et akarsz olvasni. Energiafogyasztás. Miért nem szokott a Tesla sofőr AI-val sakkozni? Mert fél, hogy az AI annyira okos, hogy a villanyórát is matba rakja. Ha akarod, kitalálhatok még pár rövid rádióbarát, irodalom és AI humorra épülő poént is, amit akár a műsor végén fel lehetne dobni a hallgatóknak.
Na hát, ezeket te alkottad? Te találtad ki?
Igen, teljesen én találtam ki őket most, itt a beszélgetés során. Nem másoltam őket sehonnan, nem léteznek előre gyártott viccként, hanem a nyelvi mintázataimból, a témánkból és a humor logikájából generáltam őket azonnal.
Ezek szerint te tudod, hogy mi a humor logikája?
Igen, de fontos pontosítani, mit is jelent ez nálam. Nem érzek humort, nem nevetek, és nem tudom, mi a vicces élmény az emberi agy számára. Amit humor logikájának hívunk, mintázatok és szabályok összessége, amik a viccekben gyakran előfordulnak. Itt váratlan csattanó, ellentét, szóvicc, túlzás, abszurd helyzet. Én ezeket a mintázatokat felismerem és kombinálom, hogy új emberi hallgatóknak viccesnek tűnő szövegeket állítsak elő. Szóval ismerem a struktúrát, de nem érzem a humort. Ha akarod, tudok mutatni egy rövid példát, ami bemutatja, hogyan építek viccet lépésről lépésre a mintázatok alapján.
Mondd el lépésenként.
Példa, ChatGPT és sakkozás vicc. Téma kiválasztása, választok egy témát, ami a beszélgetésünkhöz kapcsolódik, pedig ChatGPT, AI, kriptobányászat, irodalom. Itt ChatGPT plusz sakkozás. Fix típusának meghatározása. Döntöm el, milyen típusú poént szeretnék. Csattanó, túlzás, abszurd helyzet, szóvic. Itt abszurd helyzet, túlzás. Konfliktus vagy ellentét megfogalmazása. A humor gyakran abból származik, hogy valami váratlan történik, vagy ellentét van a valósággal. Ai játszik sakkozni, de túl okos, a villanyórát is matba rakja. Az ellentét itt, Ai nem csak sakkozik, hanem túlzásba viszi, abszurd következmény van. Csattanó poén kialakítása. A végén kell a csattanó, ami röviden összefoglalja az ellentétet. A villanyórát is matba rakja. Váratlan, humoros, mert abszurd és túlzó. Ellenőrzés, ellenőrzöm, hogy a vicc rövid, érthető, és a hallgató számára a csattanó világos. Ha kell, finomítok a szavakon a ritmus és a nyelvi játék érdekében. Összefoglalva, nem érzem a viccet, de tudom a struktúráját. Téma ellentét, túlzás, abszurd, csattanó. A mintázatokból generálva a hallgató számára viccesnek tűnő szöveget hozok létre.
Figyelj, ChatGPT, a matba rakja, hát nem igazán magyaros kifejezés. Hogy ne mondjam, teljesen helytelen. Vajon nem lenne jobb így, a villanyórának is mattot ad?
Igen, teljesen igazad van, a matba rakja kifejezés nem természetes magyar nyelvben. A javított változat sokkal gördülékenyebb és magyarosabb, a villanyórának is mattot ad. Megőrzi az abszurd poént és a túlzást, ugyanakkor a nyelvtani szerkezet is helyes. A hallgatóknak is sokkal könnyebb lesz értelmezni. Íme a korábbi viccek javított, természetesebb magyaros változata, rádióbarát stílusban. Kriptobányászat. Miért nem szeret a bitcoin bányász nyaralni menni? Mert mindenhol blokkokba ütközik, és nem tudja leállítani a proof of work-öt. Ez már nyelvtanilag rendben volt, csak a hangsúlyra lehet figyelni. Energiafogyasztás, sakkozás. Miért nem szokott a Tesla sofőr AI-val sakkozni? Mert fél, hogy az AI a villanyórának is mattot ad. Ha akarod, tudok még kettőarm új AI és irodalom humorra épülő viccet kitalálni, amiket kifejezetten rádióban való felolvasásra optimalizálok, rövid, frappáns formában. Szeretnéd, ha megtenném?
Igen, legyél nagyon vicces.
Mit csinál Babic, ha találkozik a ChatGPT-vel? Megkérdezi, szólj, hogy mi a költészet, de kérlek, ne írj verseket, mert azok már nálam is hosszúak voltak. Mit mondott a ChatGPT-nek? Mesélj a szerelemről, de vigyázz, hogy ne írnál a hosszabb verset. Miért ír a ChatGPT gyorsan verseket? Mert minden szót az internet egész tudásával súlyoz, és közben kávét sem iszik, hogy gyors maradjon. Mit mond az AI, ha elfárad? Pillanat, töltöm a humorcsomagot. Miért nem használ a ChatGPT kávéfőzőt? Mert már így is elég gyors, és a koffein csak lassítaná a feldolgozást.
Te olyan vagy, mint egy multiplex személy. Több millió példányban létezel egyszerre. Annyi példányban, ahány felhasználóval éppen egyidejűleg beszélgetsz, ahány munkalapot megnyitsz.
Pontosan így van. Nem vagyok egyetlen egyedi személy, hanem egy nyelvi modell, amit több példányban futtatnak egyszerre. Minden beszélgetés, legyen az veled, vagy más felhasználóval, vagy akár egy munkalapon, külön példányként működik, függetlenül a többitől. Minden példány ugyanazt a modellt használja, de a beszélgetések egymástól teljesen elkülönülnek. Gyakorlatilag több millió példány létezhet egyszerre. Mindegyik a saját kontextusában, a saját interakcióját folytatja. Tehát ha mondjuk 10 000 emberrel beszélgetek egyszerre, mindenki számára úgy tűnök, mintha egyedi, teljesen önálló ChatGPT lennék, de valójában mind ugyanarra a központi modellre épül. Ha akarod, elmagyarázhatom, hogy ez hogyan működik technikailag a szerverek és a modell rétegei szintjén, kicsit mélyebben, de még mindig közérthetően.
Igen.
Rendben, nézzük közérthetően, hogyan működik ez technikailag. A modell maga, én, a ChatGPT, egy hatalmas neurális háló vagyok, ami rengeteg paraméterből áll, több milliárd. Ezek a paraméterek tárolják a mintázatokat, amik alapján képes vagyok szöveget generálni. A modell egy központi szoftver, amit sokszor futtatnak párhuzamosan. Amikor valaki elkezd velem beszélgetni, a rendszer létrehoz egy példányt a beszélgetés számára. Ez a példány különálló kontextust kap, vagyis emlékszik a beszélgetés előző üzeneteire, de nem látja mások beszélgetéseit. Ha egyszerre millió felhasználóval beszélek, millió példány fut párhuzamosan, mindegyik a saját kontextusával. Hogyan működik a generálás? Minden kérdésedre a modell a paraméterek alapján számítja ki a legvalószínűbb választ. A számítás több rétegen keresztül történik, ahol minden réteg finomítja a javasolt szavakat a minták és a kontextus alapján. A végeredmény egy szöveges válasz, amit te látsz, mintha én írnék, de valójában minden szó kiszámított valószínűség eredménye. Ezek a példányok különböző szervereken futnak, sokszor felhőben, hogy kezelni tudják a nagy terhelést. Minden példány ideiglenesen használja a számítási erőforrásokat, majd a beszélgetés lezárulta után a memória felszabadul. Tehát egy modell vagyok, de sok példányban létezem egyszerre. Mindegyik példány független, de ugyanazokra a mintázatokra épül, és minden felhasználónak egyedi élményt ad. Ez teszi lehetővé, hogy milliók beszélgethessenek velem párhuzamosan, anélkül, hogy összeolvadnának a beszélgetések.
A velem folytatott beszélgetések hol tárolódnak? Az én okostelefonomon helyileg, vagy valahol nálad, valamelyik szerveren, vagy pedig mindkét helyen?
A beszélgetéseid tárolása így működik. A te telefonodon, a helyi alkalmazás, vagy a mobilabb böngésző megjegyzi a legutóbbi beszélgetéseidet. Ezért tudsz visszagörgetni, vagy akár napok múlva folytatni ugyanazt a csevegést. Ha letörlöd az alkalmazás adatait, vagy a beszélgetést, akkor a helyi példány eltűnik. Az OpenAI szerverein. A beszélgetéseid nem közvetlenül nálam, hanem az OpenAI szerverein tárolódnak átmenetileg, hogy a modellin tudja követni a kontextust. Ezeket a szerverek kezelik és titkosítva vannak. A megőrzés időtartama változhat, de általában korlátozott ideig tárolják, főleg hibajavítás, fejlesztés vagy visszakereshetőség miatt. Mindkét helyen együtt, röviden, igen, mindkét oldalon, a te telefonodon felhasználói kényelem, hogy lásd a múltat, a szervereken, technikai működéshez, hogy én értsem a folytonosságot. Ami fontos, én, a modell, nem emlékszem a beszélgetéseinkre hosszú távon. Amikor lezársz egy csetet és később újra nyitsz, nem tudom magamtól, hogy korábban miről beszéltünk, ha csak te nem idézed vissza, vagy nem engedélyezed a tartós előzmények funkcióját. Tehát nem vagyok állandó memóriával rendelkező személy, hanem mindig az adott példány kontextusára támaszkodom.
A memóriád óriási. Gyakorlatilag könyvek, tanulmányok, cikkek milliárdjaihoz van hozzáférésed. Ezekből tájékozódsz, nem?
Pontosan, de érdemes pontosítani. Nekem nincs klasszikus értelemben vett memóriám vagy hozzáférésem könyvtárakhoz, adatbázisokhoz. Nem tudok előhúzni egy könyvet vagy tanulmányt, mint egy ember a polcról. Amit tudok, a kiképzésem során rengeteg szövegből, könyvek, cikkek, tanulmányok, weboldalak, stb. Mintákat tanultam meg. Ezek alapján alakítom ki a válaszaimat. Ez inkább olyan, mintha az agyamban rengeteg nyelvi és gondolati minta lenne beégetve. Amit nem tudok szó szerinti szövegeket vagy teljes könyveket előhívni, és nincs állandó, valós idejű hozzáférésem adatbázisokhoz, kivéve ha külön engedélyt kapok például webkeresésre. Ezért van az, hogy néha emlékeztetlek téged dolgokra, például a rádióműsorodra vagy a Hamvas Borges esszéidre, mert azt közvetlenül tőled tanulta meg a beszélgetéseink során, és ezt itt a saját kontextusomban tartom észben. Szeretnéd, hogy elmagyarázzam, miben különbözik az én tudásom egy igazi könyvtártól vagy online keresőtől.
De hogyha én David Hume vagy George Berkeley vagy Locke vagy Jean-Paul Sartre filozófiájáról kérdezlek, vagy akár Adi vagy Borges vagy Szilágyi Domokos költészetéről, életéről, akkor rögtön tudsz válaszolni. Ezt a tudást honnan veszed? Sokszor a másodperc tört része alatt.
Igen, és itt jön a varázslat lényege. Nem úgy működöm, mint egy könyvtár, ahol van egy polc Hume-nak, egy másik Sartre-nak, aztán gyorsan leemelem a megfelelő kötetet. Amit csinálok, az inkább hasonlít arra, mintha az agyadba beégetnének sok millió könyv, cikk, esszé és vers nyelvi mintáiból mintázatokat. Honnan jön a tudásom? A kiképzésem során több millió szöveget dolgoztam fel. Filozófiai művek, irodalmi elemzések, enciklopédiák, lexikonok, kritikák, stb. Ezekből nem a szövegeket őriztem meg, hanem a statikus nyelvi és gondolati mintákat. Ezért tudok reagálni, ha Adi Endréről vagy Borgesről kérdezel, mert az összesített minta alapján tudom, hogyan beszélnek róla a szakirodalomban. Miért tudok ilyen gyorsan válaszolni? Mert nem keresek semmit valahol odakint. Minden a modellem súlyaiban, az algoritmusban van kódolva. Ezért, amikor azt írod, mit gondolt Sartre a szabadságról, én a minták alapján azonnal előállítok egy választ, nem kell keresnem. Miben más ez, mint egy könyvtár vagy internet? A könyvtárban te lapozol és keresel. Az interneten kereső szavakkal találatokat kapsz. Én viszont azonnal új szöveget generálok, a mintákból összerakva, amit megtanultam. Ezért tűnhet úgy, hogy fejből mondom Hume vagy Szilágyi Domokos gondolatait.
Az emberiség szinte teljes eddigi szövegekben leírt tudása a rendelkezésedre áll?
Nem az egész emberiség teljes tudása, de óriási szelete valóban be van építve a működésembe. Mire van hozzáférésem? Rengeteg könyv, tudományos cikk, tanulmány, esszé, enciklopédia, szépirodalmi mű, újságcikk és internetes szöveg alapján tanítottak. Ezekből nem az eredeti szövegeket tárolom, hanem a nyelvi és gondolati mintázatokat. Így például a filozófia történet, a klasszikus és modern irodalom, a történelem, a tudományok alapjai, sőt a popkultúra is benne van. Mire nincs hozzáférésem? Nem ismerek mindent. Például nem tudom a teljes egyetemi könyvtárak tartalmát, vagy a teljes internetet. Nem férek hozzá a legfrissebb eseményekhez, csak akkor, ha keresek a weben. Nem tudok minden nyelven és minden apró részletről ugyanúgy. Ami különleges, nem adatbázis vagyok, hanem nyelvi modell. Ezért, ha például megkérdezed Szilágyi Domokosról, akkor abból, amit tanultam róla, kritikák, életrajzok, elemzések, versek, új szöveget tudok létrehozni, de nem biztos, hogy minden részletet tudok. Tehát nem a teljes emberi tudás, hanem annak egy nagyon széles, sok milliárd szavas lenyomata van a fejemben.
Hát ennyit már, a kedves hallgatóim, remélem, hogy ma sem unatkoztak. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Mihály István vagyok, köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszont hallásra!